Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Máriás Péter zeneszerzővel Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Máriás Péter zeneszerzőt a stúdióban. Isten hozta, kedves Péter.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Az ön életútját nagy találkozások és nagy felismerések jellemzik. Gyerekkorban Vörös Sándor, felnőtt korban Erdély Zsuzsa, de hát tartsunk kronológiát, gyerekkor.
Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, egy 10 gyerekes katolikus családba születtem 8-ként, úgyhogy a idősebb testvéreim sokat kényeztettek. Egy nagyon boldog és zavartalan gyerekkort tudhatok magaménak. A vallást, a hitünket nagyon mélyen megéltük, a mi családunk. Nem csak a vasárnapi templomba járással, hanem Regnum Marianum közösség tagjai voltak az idősebb testvéreim, így én is becsöppentem ebbe a közösségbe. Számtalan élményt, emléket és értékes emberek barátságát gyűjtettem össze, amit kaptam a Jóistentől.
Abban az időben a regnumos mozgalom azért az egy ilyen titkos dolog volt. Hogy zajlott ez?
Igen, ez abszolút titkos dolog volt. Amikor a közösségi összejövetelre indultunk, akkor nem mehettünk csapatba, kettesével, hármasával. Meg volt mondva, hogy nagyon szépen, fegyelmezetten, csendben kell közlekednünk, semmi rosszat nem szabad csinálni, nehogy fülön fogjanak a felnőttek, és kiderüljön, hogy kik vagyunk, mik vagyunk.
Szülei?
Szüleim mind a két részről vidéki származású emberek voltak. Édesapám családja alföldi parasztemberekből állt, az édesanyám Diósdon élt a gyerekkorát is, és aztán felnőttként is ott élt. Úgy Schwabnak mondott, Bajorországból bevándorolt családok laktak.
Azt említettem, hogy nagy találkozások és nagy felismerések jellemzik az életét, és a gyerekkora Vörös Sándorhoz kötődik.
Azt el kell mondjam, hogy engem nagyon érdekeltek a népdalok, hiszen hogy a vidéki származási szüleim rengeteg népdalt tanítottak nekünk, és rengeteg olyan imádságot, amelyet nem feltétlen a templomokban hangoztak el, hanem amit a templomi ájtatosságok alatt vagy után szoktak imádkozni az egyszerű emberek. Ennek az érdeklődésnek megfelelően a könyvespolcon sorakoztak a szüleim által megszerezhető könyvek. Ezek között akadtam rá Vörös Sándor 3 veréb 6 szemmel című könyvére, amely a magyar költészet furcsaságait és ritkaságait gyűjti egybe, és el is látta magyarázatokkal mindezeket Vörös Sándor. Ebbe találtam például a Gyönyörű Mária litániát, találtam olyan imádságot, Igen szép imádság és ájtatos címmel, mely nagyon megfogott engem. Ennek is egy kicsit, ennek is a különös nyelvezete. Ez még nem egy archaikus nyelvezet, inkább egy középkori gondolkodásmód és egy középkori nyelvezet, de annyira elütött az általam addig ismert versektől, klasszikus versektől, hogy nagyon felhívta figyelmet magára ez az imádság.
Gyerekként olvasta, és nagyon megragadta a fantáziáját és a figyelmét. Emlékszik esetleg valami néhány sorra? Most kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami gyerekfejjel ilyen érdekesnek talál.
Első két sorát szívesen elmondom. Atya Istennek hatalma, erősíts meg engemet, fiúnak bölcsessége, taníts engemet.
Ez egy imádság volt, vagy egy ének volt, ami...
Ez egy imádság, amelyet Vörös Sándor úgy írt le, hogy egy ismeretlen szerzőnek, valószínűleg egy egyszerű embernek a saját benső imádsága, amit valószínűleg ő leírt, és naponta elimádkozott.
Van az embernek az életében az úgynevezett kamaszkor, és egy varga betű, és az a hitéleten is meg szokott látszani. Önnél volt egy kis kilengés hitéleti dolgokban?
Volt nálam is, igen, egy ilyen kilengés. Amikor elértem a kamaszkort, én elkezdtem atlétizálni. Nem voltam különösebben ügyes, vagy jó sportoló, de nagyon szerettem. És észrevétlenül átsodródtam erre a sport életre, és a akkori regnumi csoportomat is ott hagytam, mert minden nap edzés volt, és én ezt annyira szerettem, annyira fontos volt nekem, fontosabbnak éreztem. Aztán utána eljött az az idő, amikor a sportolást abba hagytam, és bizony nagyon üres volt az életem. Én akkor nagyon megtanultam azt, hogy milyen fontos a közösség. Milyen fontos az, hogy azok az emberek, akiknek nincsen közösségük és magányosak, rengeteg fiatal is van így. Én nagyon át tudom érezni az ő helyzetüket, mert én ettől nagyon szenvedtem, mire kamaszként rá tudtam magam venni, hogy visszatérjek a közösségbe. Mert nagyon nehezen vettem rá magam.
Hát most szerintem ide behozhatnánk a mondatát, mert az ide passzol.
Jó. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam.
Ön hogy érte ezt meg, ezt a mondatot itt ebben az életszakaszban?
Úgy gondolom, hogy ez nagyon vonatkozik az én általam elmondottakra is, hiszen elindultam egy úton, és meg kellett ismerjem az igazságot. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy mi mi újság másfelé. És megnéztem, és megpróbáltam, és könnyűnek találtatott ez a bizonyos másik út. És a Jóisten megadta nekem a lehetőséget, hogy visszataláljak, hogy engem befogadjanak, és így tudtam az életemet tovább élni, hiszen hogyha másfelé kanyarodott volna ekkora sorsom, akkor egész biztos, hogy más lett volna a feleségem, mások lettek volna a gyerekeim, mások lettek volna a barátaim, talán ezt a nagyon számomra nagyon fontos zenei vonalat se tudnám magaménak.
Családban volt-e előzménye? Volt-e valaki, aki ilyen talentumos volt, mint ön a zenei vonalon?
A szüleim nagyon rajta voltak a dolgon, hogy minden gyerek tanuljon egy néhány évig legalábbis zenét. Még azok a testvéreim is, akik esetleg nem voltak tehetségesek, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek egy kis rálátásuk legyen, egy kis ilyen érzékük legyen. Ezt én sajnos a saját gyerekeimnél már elhanyagoltam. De a családban így nem volt zeneszerző, előzménye nem volt. A Jóistentől kaptam egy ilyen adottságot, egy ilyen talentumot, ő valahogy úgy gondolta, hogy nekem megadja ezt a lehetőséget, és hát életem során nekem dolgom az, hogy ezt mindig tökéletesítsem, ezen dolgozzak, hogy ha ezt én a Jóistentől megkaptam, akkor minél többet tudjak visszaadni az embertársaimnak.
Említettem még egy nagy találkozást, és az Erdély Zsuzsa neve volt.
Igen, egy kedves barátomtól kaptam egy arhaikus népi imádságos könyvet, Hegyet Hágék Lőtött Lépék címmel, Bokor Józsefnek hívják ezt a kedves barátomat, és ekkor kezdtem igazából elmélyülni ezeknek az imádságoknak az olvasásába. Először nem is gondoltam arra, hogy ezeket én meg fogom zenésíteni, hanem ezt később valahogy egy ilyen indítatást kaptam. Először megzenésítettem egyet, aztán megzenésítettem még egyet, kaptam szép visszajelzéseket. Ez a bizonyos énekkar, akiket én vezettem, a Szentendrei Péter Pál énekkar, 25 évig voltam a vezetője, ők ezt borzasztó lelkesen fogadták ezeket, és mindig várták, hogy hozzak még, és boldogan énekelték.
Templomi énekkart említett, de szerintem az ön fiatalságában ennek volt előzménye a templomi zenélésnek.
Igen, feltétlenül el kell mondjam azt is, hogy Síje Jenő dalai és Dax énekei voltak azok, amik a mi fiatalságunkba egy olyan lelkesedést hoztak, ami bennünket is arra vezetett, hogy mi is gitárt ragadjunk. Én ma is gyakran elcsodálkozom azon, hogy amikor Síje Jenő 10-20 évesen megírt egy-egy dalt, milyen mély megért bölcsességeket énekelt meg, hogy juthat egy fiatal embernek ilyen mély gondolatok, hogy juthatnak az eszébe. Úgyhogy ezért lehetett ő nagy hatással valószínűleg mindannyiunkra. Később aztán az én zenei életem másfelé fordult, másfelé vezetett az én utam, hát amit a Jóistentől és a családomtól kaptam, azt annak igyekeztem megfelelni.
Akkor ezek szerint az ön hangszere a zenekaron belül az a gitár.
Igen, én gitáros vagyok.
Jó, és akkor a zenekart úgy hívják, hogy Máriás Péter és barátai, hát beszéljünk a barátokról, ki milyen hangszeren játszik.
Az énekesnőnk Tárnoki Beatrix, aki a Téka Népzenei Együttes énekesnője már 25 éve, ő 13 éves korában fedezte fel az akkor már nagyon ismert és már 10 éve működő Téka Együttes, és 13 évesen meghívták énekelni rendszeresen az együttesükbe, ez egy nagyon nagy dolog, egy óriási tehetség. Nagyon sokat kaptam tőle személyesen is, hiszen rengeteg olyan népdalt, olyan zenei világot ismertetett meg velem, amelyekkel én előtte nem voltam kapcsolatban. Gyermán Júlia hegedűművész, ami hegedűsünk, ő egy nagy zenei karriert is befuthatott volna, hogyha nem a családot választja, de így 4 gyermek édesanyjaként. Hát így is most is ugye klasszikus zenét játszik, zenekarban és konzervatóriumban tanít fiatalokat. Szegő Csaba a klarinétosunk, aki Esztergomban lakik. Vele 2005-ben ismerkedtem meg, és azóta együtt zenélünk. Hosszú Déri Nóra a fuvolásunk, aki nem zenei pályát választott, de a tehetsége alapján nyugodtan választhatta volna azt is. Borbé Vencel a kedves gitárostársam, aki a Székelyvarságon született Székelyföldön, a családja most is ott él. Ő ide eljött szerencsét próbálni fiatalként, és hát nagyon szép sikereket ért el, hiszen fizikus lett, doktorált, a Szentendrei Ferences Gimnázium fizika tanára. Az ő felesége Borbé Mária, aki egészen kislány kora óta ismerek, a Szentendrei Péter Pál énekkarnak a egyik alaptagja volt. 5 éves volt, amikor ezt elkezdtük együtt. Zeke Szilárd, basszusgitáros, aki a Szentendrei Ferences Gimnázium latin tanára, két kisfiú édesapja. És az unokaöcsém Hajba Imre, aki gitározik, basszusgitározik, ő vette fel számunkra ezt a legutóbbi hanganyagot. Ő volt a zenei rendezője, nagyon sokat köszönhetünk neki.
Van esetleg egy olyan emlékezetes találkozás, amikor tudta, hogy na ő lesz az?
Tárnoki Beatrixszal úgy ismerkedtem meg, hogy egy passiót írtam, amelyben voltak olyan dalbetétek, amelyek népdalhoz hasonlítottak. Én szereztem a zenéjüket, de hát a népdaloknak a hatására. Az unokahúgom elkezdte rágni a fülemet, hogy van neki egy nagyon jó barátnője, aki népdalénekes, hívjam el, sokkal szebb lesz, hogyha majd ő énekli. Én először el is felejtettem, meg olyan sokan voltak, ott már 20-30-an voltunk ebben a kis körben, hát annyi kislány van, hát mindegy nekem melyik énekli el, majd valaki szépen elénekli, de addig erősködött Eszter, amíg mondtam, jó, hát akkor hívd el. El is hívta, és hát amikor elkezdte énekelni ezeket a dalokat, akkor rögtön láttam, hogy hallottam, hogy hát a jó Isten vezette ide, és adta nekem ezt a kislányt, aki azóta már szintén két gyerekes édesanya, és akinek a hangja nélkül el se tudnám képzelni az én dalaimat.
Az élet nagyon különböző területeiről jöttek össze. Klarinét, volt basszusgitár, tehát olyan hangszerek hangzottak el, amit én a magam zenei ismeretével nem kapcsolnék össze a népi archaikus imádságokkal. Honnan jött az ötlet, hogy ilyen hangszerekkel?
Hát egyrészt a Jóisten küldte őket nekem, és mindegyik olyan szépen játszik, mindegyik társam olyan szépen játszik a saját hangszerén, hogy az engem hihetetlenül inspirál. A másik pedig az, hogy a mai zenében már nincsenek ilyen szabályok, vagy ilyen megkötöttségek. Úgy mondják, hogy világzene. Tulajdonképpen, hogyha visszamegyünk a kezdetekig, akkor Kodály Zoltán és Bartók Béla újra felfedezte ezt a csodálatos kincset, ezt a magyar népzenét, és azt is felfedezték, hogy a saját természetes környezetükben, a paraszti világban ezek a zenék halára vannak ítélve, hiszen a hagyományos paraszti világ is halára van ítélve. Ezt a kincset ők felfedezték, lejegyezték, óriási munkával bevitték a városba, és a városban egy olyan réteg, egy olyan értelmiségi réteg, aki zeneileg képzett volt, elsajátította. És miután elsajátította, vissza tudta adni az egyszerű emberek számára. Így aztán már az 1960-as évek vége felé az Illés Együttes, Szörényi Levente szerzeményeiben alaposan megjelennek ezek a hatások. Például említném az Átkozott Féltékenység című dalt, ami nagyon népszerű volt akkoriban. Ennek a dallama nem más, mint a Széki Lakodalom utolsó éneke, a úgynevezett hajnali, amit búcsúzóul szoktak énekelni, mikor elindulnak. Az a cím, hogy Elmegyek, elmegyek. De a nagy sikerű István a király rockoperának is az egyik általam legszebbnek tartott része, Géza fejedelem temetése, amikor hozzák a koporsót, és egy ilyen gyönyörű szép zene szól, dudák és hegedők. Ez pedig a Buzai halott kísérő zenéje, illetve ennek egy részlete, egy csodálatos szép ez a feldolgozás is.
Említette, hogy a 90-es évek elején írt egy passiót. Az egy hosszú lélegzetű mű, gondolom.
Igen. Passiót egy olyan regnumi közösséggel csináltam meg, és szólaltattam meg, akik akkoriban az én környezetemben voltak, általában vagy a vezetetjeim, vagy a vezetetjeimnek a barátai, baráti köre volt, és ezeket kiegészítettem a Szentendrei Péter Pálinekarnak a tagjaival. Tehát ez egy nagy létszámú közösség volt. Tulajdonképpen nem volt semmi előre megfontolt szándékom. Nekem volt egy fiatalkoromban egy lelki gyakorlatos húsvéti élményem, amikor kecskeméti piaristákhoz mentünk le többen, több napra, és én nagyon a hatása alá kerültem a húsvéti történéseknek, és elhatároztam, hogy valamilyen formában ezt én is megpróbálom megszólaltatni. És mivel szerettem gitározni, ezért elhatároztam, hogy megpróbálok írni egy passiót. És szépen lassan kezdtem ezeket a dalokat megírni, ezeknek a szövegét is én írtam még, és szép lassan megszületett, összeállt. Nem volt semmi határidő, amit be kellett volna tartanom. Teljesen rajtam függött az, hogy mikor mondom azt, hogy készen van. Több változata volt, míg aztán a végén, amikor úgy éreztem, hogy ez már az igazi, akkor elkezdtük összepróbálni, és akkor több előadást is tartottunk ebből a passióból sokak örömére.
Most, ahogy így beszélt, közben az jutott eszembe, hogy a passió tulajdonképpen a mondata.
Igen. Igen, most így, ahogy...
Maga a passió, a keresztút, az a mondat, amit hozott nekünk.
Igen, hát tulajdonképpen ez a passió, de tulajdonképpen az a mi életünk is. Az út, az úton elsajátítom az igazságot, megélem, valóra váltom, és utána jöhet az élet. Valóban ez így van.
És egy hívő ember Jézushoz csak így juthat el.
Ahogy Jézus mondja, csak rajta keresztül.
Még nagy találkozások voltak az életében, amit én az előbb nem soroltam föl. Erdély Zsuzsáról egy picit már beszéltünk, de még visszatérünk rá. Még két emberről feltétlenül szeretett volna Péter beszélni. Bálint Sándorról és...
És Táncos Vilmosról.
Táncos Vilmosról. Azért, mert...
Igen, tehát Bálint Sándor hihetetlenül fontos munkát végzett. Ő jóval hamarabb, mint ahogy Erdély Zsuzsanna felfedezte az archaikus népi imádságokat, rájött arra már a második világháború előtt, hogy a szakrális népi hagyományok gyakorlatilag mostoha gyermekei a profán néprajznak, de az egyházi tudományosságnak is. És ő még az utolsó pillanatban nagyon-nagyon értékes gyűjtéseket végzett, imádságokat is gyűjtött, de ő inkább ezeket a szakrális népi hagyományokat, a népszokásokat örökítette meg. Az ő élete nagyon nehéz volt. A hatalom nagyon rossz szemmel nézte az ő ténykedését. A vége az lett, hogy felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, kényszernyugdíjazták. Ő ezt arra használta fel, hogy ekkor összegezte a gyűjtéseit, és az óriási könyveit tulajdonképpen ekkor alapozta meg. Tehát ő egy ilyen ember volt. A Boldog Álmatársa is ilyen szóba került.
Táncosfilmos?
Táncosfilmos már a mostani kornak a gyermeke. Ővele munkásságával később találkoztam, őben engem az ragadott meg, hogy tudatosan kereste fel és keresi fel azokat az eldugott, már a nyelvvesztés határára jutott moldvai csángó településeket, ahol egészen idős emberektől nagyon-nagyon sok kudarc és megpróbáltatás árán sikerült neki teljesen egyedi és különleges imaszövegeket gyűjtenie. Ő készített egy filmet is, Gyöngyökkel gyökeresztél címmel. Ezeket a kincseket egyébként, amikről most beszélek, a honlapunkon meg lehet találni. Még talán Erdély Zsuzsannáról el szeretném mondani, hogy talált rá az archaikus nép imádságokra. Ő fiatal néprajzkutató volt, amikor 1969-ben egy népdalgyűjtő útra indult. Egy idős néni számára teljesen váratlanul elmondott két archaikus népi imádságot. Erdély Zsuzsanna tudott ezeknek az imádságoknak a létezéséről, de nem tulajdonított neki jelentőséget, mint ahogy sok más néprajzkutató sem. Hát ezeket csak úgy mondják az öregek, és nem olyan érdekes. Most azonban szemtől szembe találkozott ezeknek a mélységével, ezeknek a képeknek a szépségével, azzal az élő hittel, amellyel ezt ez az idős néni elmondta neki, ez az ékesveretes nyelvezettel, különös ritmikával, ezeknek a szerelmese lett Erdély Zsuzsanna, ettől fogva ezeknek az imádságoknak szánta az életét.
A zenekar tagjait már ismerjük, hangszereket ismerjük, Májás Péter zenéjét még nem ismerjük, de megismerhetjük, mert hiszen...
Fönt van a honlapunkon www.mariaspeter.hu, kétessel mariaspeter.hu, itt ingyenesen letölthető. Szeretném kérni a paptestvérektől, a kedves hallgatóktól is, hogyha esetleg megtetszik nekik, amit hallanak, az bátran adják tovább, hiszen... Így szeretnénk terjeszteni, így szeretnénk eljutni az emberekhez vele.
Pasióról már beszéltünk, milyen CD-k vagy milyen zeneanyagok vannak fönt a honlapon, a honlapján, amiről az előbb beszéltünk?
A honlapon legfőképpen első helyen a legutóbbi zenei anyagunk, ez az első Máriás Péter és barátai által készített zenei anyag, címe Föl is föltekinte. Ezt az unokaöcsém Hajba Imre vette fel, aki profi zenész, és ő volt a zenei rendezője. Ezek meghallgathatóak és ingyenesen letölthetőek, ezen kívül pedig a Péter Pál énekkar 25 éves termésének a legjavát is feltettük, azokat, amiket szerintem érdemes volt a hallgatóknak megmutatni.
Volt most koncert, kettő is.
Igen, két koncertünk volt az utóbbi időben, az egyik Szentendrén a Ferences gimnázium kápolnájában volt, egy hétre rá pedig az esztergomi szentgyörgymezői olvasókör meghívásának tettünk eleget, itt is egy nagyon szép koncertet adtunk. Ennek talán az volt az érdekessége, hogy itt nem ismert bennünket senki szinte, és így láttam a hallgatóság arcán, hogy szépen lassan megbarátkoznak ezekkel az imádságokkal, és hogy egyre jobban megtetszik nekik, nagyon hálásan fogadták, és én is egészen megkönnyebbültem, hiszen amikor odaérkeztünk, elromlott az autóm, és nem volt féke, és így egy kicsit fék nélkül kellett haza mennünk, haza ballagni, de mégis jó szívvel tettük meg a hazavezető utat.
Volt milyen imádkozni, rendben hazaérjenek.
Itt a hallgatóság számára mi teljesen ismeretlenek voltunk, és dalról dalra melegedett fel a hangulat, érezték át ezeknek az imádságoknak a szépségét, míg a végén, amikor bemondtam, hogy ezeket az imádságokat ingyenesen meg lehet hallgatni, valahonnan hátulról egy érces hang bekiabált, hogy ahogy hazaértünk, ezzel fogjuk kezdeni. Így egy kis derültséggel és jó kedvel köszöntünk el a helyiektől.
Mik a tervek? Máriás Péternek, meg Máriás Péter és barátainak mik a tervei?
Máriás Péter és barátainak a tervei, hogy egy újabb dalcsokrot állítsunk össze. Vannak tartalékok, vannak olyan dalok, amelyeket még nem gyakoroltunk, és szeretnénk színesíteni a repertoárt. A nyárra egy nagyon értékes meghívást kaptunk, amelynek nagyon örülünk mindannyian. Ez egy keresztény dicsőítő fesztivál. Bécsben lesz egy olyan egész éjszakás virrasztás, amelyen különböző zenekarok dicsőíteni fogják a Jóistent. Erre kaptunk meghívást. Hát erre nagyon föl fogunk készülni, és nagy örömmel megyünk, és nagyon várjuk.
Megvan már az elképzelés, hogy melyik imádságokkal mennek, vagy ez még csak körvonalazódik?
Megvan az elképzelésünk, mert ez a dalcsokor, amelyet mostanában szoktunk énekelni, ez nagyon bevált. Nekem személy szerint a tervem, hát elindultam az úton, az igazságot ismergetem, próbálom a magam életét az örökké valóság fényében élni, a sikereket, a kudarcokat ennek megfelelően kezelni. Szeretném a kis családomat, kis közösségemet bevezetni az élő Isten örökké való Isten örömébe, és hát imádkozok azért, hogy az egyházunk és a hazánk szépen békességben éhessen. Az út, az igazság és az élet, ez tulajdonképpen a lélek útja az atyához, mindannyiunk útja. Mert elindulunk, életünk során megismerjük az igazságot, megpróbáljuk elsajátítani, a saját életünkre vonatkoztatni, és így jutunk el az életre, az örökkévaló Úristen szent színe elé. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak.
Nagyon szépen köszönöm Máriás Péternek, hogy elfogadta a meghívásomat, és ezt a nagyon sok érdekes dolgot elmondta az életéről és a zenéjéről, a zenekaráról. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, amen!
Műsorunkban Máriás Péter zeneszerzővel Perc Eléva beszélgetett.